Business Lounge. Stratégia, üzleti kommunikáció, marketing a Rádiókafén Marosi Viktorral.
Ez a két heti Business Lounge. Aki itt van velem a stúdióban, Ritter Tamás, a marketing és média tulajdonosa. Hello Tamás!
Hello Viktor, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szintúgy üdvözlöm a vendégünket, Erdélyi Esztert, az Etmétia digitális vezetőjét. Szervusz Eszter!
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
A mai témánk pedig a digitális média piac kihívásai, költések és szokások, amik aztán trendekké fejlődnek. Mi várható 2024-ben? Most más ezt a varázsgömböt, vagy mi az a jövőlátó jósgömbünket, azt eltehetjük jövőre.
Éveleje az erről szól.
Legyen, legyen ez az izé. Igen, mindenki mit remél, legalábbis. Mert az, hogy mi várható, az egy dolog, de hogy mit remél. És akkor most itt Eszter felét fordulok, hogy mit remél a digitális médiapiac. Lehet-e bármit alul remélni? Tehát azért egy ilyen tavalyi év után azt gondolom, amikor megjelenik egy csomó digitális eszköz és termék, úgy képzelem el, hogy van egy digitális média szolgáltató, aki azt mondja, hogy most mindenre rácuppanunk, és tele van a világ lehetőségekkel. Itt most ezekkel az új termékekkel, új trendekkel mit kezd egy digitális kiadó?
Igazából a két tavaly ilyenkor, ha beszélgettünk volna, akkor nagyon pesszimistán álltam a tavalyi évnek.
És mit már most megállok? Miért? Miért?
Hát a gazdasági környezet, egyáltalán amilyen változásokat és bizonytalanságot ez okozott a piacon, mind a hirdetőkben, mind az ügynökségekben, nagyon óvatos becslésekbe bocsátkozott mindenki. És aztán lett egy rekordévünk, ami nemhogy a 2022-es várakozásainkat, hanem és tényeket, hanem még a tavalyi várakozásainkat is szerencsére felülmúlta. Most jóval optimistább vagyok, így az idei évet tekintve. Egyrészt azt látom, hogy nem állt meg semmi, tehát a hirdetők is felismerték, hogy annak ellenére, hogy volt egy turbulens infláció, gazdasági nehézségek, csak úgy tudnak fennmaradni a piacon, hogyha folyamatosan kommunikálnak. És ezt nem csak a legnagyobbak, hanem szerencsére kisebb hirdetők is felismerték, úgyhogy ilyen probléma nem volt.
Tudod, mi ebben a jó? Hogy most már egy életre megtanulta mindenki, nem?
Hát amik voltak itt az elmúlt 2-3 évben, kezdve a Covid-dal folytatva, vagy 4, igen, tényleg 4, bocsánat, most már 4 éve volt a Covid.
Számoltam
hát
reggel.
Csak ez így, utána azért ott volt Covid 1-2-3-4, nem tudom hány felvonásban, szóval, hogy ennek volt azért egy folyamatos hatása így mind a gazdaságra, mind a fogyasztásra, és a tartalomfogyasztásra is. Például a tartalomfogyasztásra egy nagyon pozitív hatása volt ennek a szomorú egészségügyi helyzetnek, és ezt viszont nem tudtuk akkor olyan mértékben, bevételekben lekövetni. Tehát a 2020-as évben azért ott volt egy kis megtorpanás, viszont azóta meg úgy látszik, hogy a gazdaság egy kicsit, vagy legalábbis a hirdetők felismerték, hogy muszáj valahogy fennmaradni a tengeren, és folyamatosan kommunikálni, és a piaci részesedésüket megőrizni.
Egyébként most mindkettőtökhöz fordulok, szerintetek mi lehet az oka annak, hogy amikor így megfogták a költéseket, a média költéseket, és utána aztán visszatért mindenki ebbe a nagy költekezésbe is, hogy jelen lenni, hogy ott mi lehetett az a gyújtópont, ahol úgy érezte egy média vállalat, vagy akár egy hirdető, hogy na most akkor tényleg ott kell lennünk, mert annyian vannak. Mert én például tartalomfogyasztóként azt érzékeltem, hogy sokkal-sokkal több tartalom lett, olyannyira sok, hogy már azt nem is lehet feldolgozni, szóval már nem is tudom követni sok esetben.
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül több tartalom lett, hanem inkább lehet, hogy a te tartalomfogyasztásod változott, mert hogy be voltál zárva, egy teljesen más életritmus szerint éltél, vagy egy teljesen más életvitel szerint, és ezért mondjuk a digitális térben sokkal több tartalmat fogyasztottál, és olyan tartalmak is szembe jöttek, amikkel mondjuk amúgy meg egy rohanó világban nem biztos, hogy foglalkoznál.
Ez egy áldozathibáztatás, tudod. Beszéljünk egy picit a korosztályokról, a korosztályok média fogyasztási szokásairól. Szóval hogy a tévés költések azok még mindig számottevőek, viszont nem lehet úgy targettálni, mint az online hirdetéseket. És az érdekel, hogy kik hol vannak, tehát kiket hol lehet elérni leginkább.
Jó, most meg kell védelem a tévét is, ha már így Etmédia színekbe jöttem. Szóval lehet, hogy nem lehet úgy targetálni, és ágyúval lövünk mókusra, de valójában egy kampány leghatékonyabban tévében tud gyorsan nagy tömegekhez eljutni. Nyilván vannak olyan termékek, meg olyan üzenetek, ahol nagyon szűk kis célcsoport szegmenseket szeretnénk megtalálni. Arra például tökéletesen alkalmas, igen, egy digitális platformon való megjelenés. Korosztályokat tekintve, fiatalabb korosztályok, mi ugye a Gémius mérésre hagyatkozunk, az 15 plusz mér, tehát hogy a 15 évesnél idősebb lakosságot tudjuk mérni. Az ennél fiatalabbak média használati szokásaira tippjeink vannak, meg nemzetközi sajtóból innen-onnan vannak adataink. Az ennél fiatalabbak azért nagyrészt ilyen TikTok és Insta és egyéb social platformok felé fordulnak még. Aztán, hogy ez hogy változik az életkor, illetve a különböző életfázisokban, ez már nagyon nagyban függ attól is, hogy milyen területen helyezkedik el az illető, mennyire kell mondjuk neki egy gazdasági platformon informálódni a napi szinten, és így tovább.
Én behozom ezt a globális versus lokális dolgot, mert hogy ugye az gondot jelent, hogy a költések nagy része a globális platformok felé megy, de ennek ugye az az egyik oka, hogy ott vannak a látogatók meg a hallgatók, hogy lehet ez ellen tenni valamit?
Igen, az egyik az az, hogy nem csak ott vannak a látogatók meg a hallgatók, ez egy mért adat, ugyanannyi főt érünk el a globális platformokon, mint a lokális platformokon Magyarországon jelenleg, mégis a hirdetési, digitális hirdetési bevételeknek a kétharmada vándorol.
Tehát ez egy percepció csak, hogy
aha. Tehát igen, elérhetőek, és nyilván erre mondják azt a hirdetők, hogy igen, de hát jóval olcsóbban érek el bárkit Facebookon vagy YouTube-on, ami részben igaz, viszont azt is érdemes ilyenkor nézni, hogy milyen hatékonysággal, milyen reklám zajban érjük el azt az adott illetőt, illetve mennyi ideig találkozik a hirdetéssel, ha egyáltalán találkozik. Nekünk volt saját kutatásunk is, illetve az említett Gémius Edreal szoftvere, ami gyakorlatilag ilyen különböző kampányokat hasonlít össze a különböző mutatók szerint. Például lehet egy mutató az, hogy mennyi ideig nézi az adott hirdetést a felhasználó. Ez sokkal magasabb a hazai platformokon, mint mondjuk egy ilyen alapvetően görgetésre épített közösségi platformon.
De ezt lehet tudni, hogy miért?
Igen, azért, mert hogy egy közösségi platformon a tartalmat nagyon gyorsan görgeted, és nagyjából fel se fogod, hogy mivel találkozol, a hirdetéseket meg szinte teljesen kizárja az agyad.
És amikor hirdetést nézel, vagy máshol, akkor hol kell nézni a hirdetést?
A hazai platformokon, most ha például a videóhirdetésekről beszélünk, ott elég sok platformon nálunk, mondjuk az inventoring nagy részén nem átugorható hirdetésekkel találkoznak a felhasználók, tehát itt mielőtt a tartalmat megnézi, előtte meg kell néznie a hirdetést is.
Ez olyan, tudod, hogy oda szorítod a fejét.
Igen.
Kitámasztod a szemét, mint egy Clockwork Orange-ben, tudod, és akkor ott van, akkor nézzed. De én általában elnézek, ezt tudtad? Vannak olyan felhasználók,
mint én. Veled nem annyira néztem.
Lenémítom, és elfordulok így 90 fokban.
Nem, egyébként ez a digitális platformokon nem annyira jellemző, mint más médiatípusoknál. Most szándékosan nem mondom, hogy hol lehet olyan, hogy a reklámszünetben a felhasználó elvándorol, de a digitális platformokon annyira várja a tartalmat, főleg egy szerkesztett videós tartalom esetében, amikkel mondjuk mi foglalkozunk, ott sokkal inkább végignézi a hirdetést, és ezt nem tartja zavarónak. Erre is vannak egyébként kutatásaink, hogy ott kevésbé bántó neki az, hogy megnéz egy darab reklámspotot. Ott azért nem egy 8 darab spotból álló tömeget kell végignéznie.
Maradva ennél a globális-lokális témakörnél, a magyarországi reklámköltések több mint 50%-a az interneten landol, és ennek az összegnek közel a 70%-a globális szereplőknél.
Igen. Hát ez az említett Facebook, YouTube.
Most, hogyha jól értem, akkor itt az van, hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogy Magyarország kis piac, kis pénz, kis foci, hanem gyakorlatilag a targettálással nagyon sok minden kiváltható.
Igazából ez a kis pénz, kis foci, ezt jó, hogy behoztad, mert pont ez az oka szerintem nagy részt annak, hogy mondjuk egy multinacionális vállalatnál, ahol nemzetközi központok vannak, mondjuk Londonban, Párizsban, akár Los Angelesben, ott tényleg annyira kis morzsányi pénz ez a piac, hogy itt igazából nem akarnak vesződni az ilyen nagyon célzott és nagyon adekvált kampánytervezéssel, illetve nyilván az azért el kell mondani, hogy ezeken a közösségi platformokon is lehet targetálni, tehát hogy az hazugság lenne, ha azt állítanám, hogy ott nem. Az már egy kérdés, hogy egy hirdetőnek mennyire jó az, hogyha egy felhasználók által generált tartalmi környezetben jelenik meg, vagy pedig egy szerkesztett olyan tartalmi környezetben, amire a garancia maga a kiadó, hogy ott valósan újságírók által szerkesztett tartalom fog megjelenni.
Gond az, hogy ennek a költésnek Tehát ez a viszonylag nagy költés, ugye ez a több mint 50%, ennek a kétharmada ugye két-három szereplőnél landol. Igen. Tehát mit lehet tenni, mit tudnak egyébként a magyar szolgáltatók ez ellen tenni?
Mi ugye kiadókat képviselünk így sales house-ként, vagy kereskedőházként, és hogy ilyen szempontból nálunk nagyon fontos az, hogy ezek a kiadók jól éljenek, most idézőjelben, mert nyilván addig fognak tartalmat gyártani, addig lesz inventori, addig lesz nekünk is munkánk, amíg ők jól élnek, amíg ők legalább a fizetéseket kitermelik, meg az irodabérletet, meg a mindent. És akkor nem beszélek arról, hogy nyilván egy üzleti vállalkozásnak azért van valamennyi profit várakozása is, de hogy ha ez nem így történik, akkor egy idő után nem lesz pénz minőségi tartalomra, és hogy ezek a közösségi platformok...
Ez tényleg pénzkérdése?
Szerintem pénzkérdése is, igen, mert hogy ezek a közösségi platformok alapvetően abból élnek, hogy ezek a jelenleg nagyon ki vannak téve a tartalomgyártók a közösségi platformoknak, hogy amit te is mondtál, hogy ugye leülünk a közösségi platform elé, és úgy fogyasztjuk a híreket, hogy pörgetjük a newsfeedet, ez most hírfolyamot.
Hírfolyamot.
És a hírfolyamban...
Lassan a műsor végére egy ilyen angol-magyar
teljes... Értelmezőkézi szótárnak, igen. Szóval, hogy pörgetjük a hírfolyamot, és ebben, ami éppen megkapja a figyelmünket, azt a hírt elolvassuk, függetlenül attól, hogy ez milyen oldalon, milyen újságíró tollából született, milyen munka van benne valósan. Na most ez az, ami ellen tenni kell, mert előbb-utóbb annak az újságírónak nem lesz rá kapacitása, hogy annyi tartalmat gyártson, hogy abból megéljen, és hogy az tényleg minőségi tartalom legyen. És akkor marad a felhasználók által generált cuki-cicás videó, meg én nem tudom, ami hát hosszú távon azért ennek van egy szociális vonzata is szerintem, hogy így hova vezet ez a társadalomban úgy, ha belegondolunk egy 5-10 év távlatában.
Hát kiégünk a cicáktól előbb-utóbb, meg a cuki videóktól, és az emberek visszafordulnak a természet felé.
Igen, ez nagyon jó lenne, ez így lenne.
Egyébként ez pont magad ellen, vagy a digitális média ellen beszélsz, de közben megértünk, szóval valahol ez így érthető. Igen. Maradjunk a tartalomnál. Az érezhető, hogy az etmédia az így a sport felé fordult. Nyilvánvalóan a sportban mindig volt pénz, főleg a fociban, az autóversenyekben, ott azért megjelent tenisz, igen, megjelentek a hirdetők, most csak néhányat soroltunk fel. Mi a helyzet ezzel 2024-ben? Továbbra is érzékelhető-e az, hogy az emberek a sporton keresztül sokkal inkább elérhetők, és akár fogyasztásra gerjeszthetők?
Abszolút. Nyilván az idei év az a sporteseményekben bővelkedő, lesz egy foci, Európa-bajnokság, lesz egy olimpiai játékok nyáron, tehát hogy azért itt lesz most bőven mire felfűzni a sport tartalma környezetében való hirdetést. De ezt mi már évek óta valljuk, és eddig is volt egy erős sportportfólió. Van az Zaporozhetszki ezt. Szóval nem most lett ez ilyen erős. Most azért tartjuk ezt nagyon fontosnak, mert sokkal hosszabb időt töltenek a felhasználók ezeknek a tartalmaknak a környezetében. Tehát jellemzően a gazdasági tartalmak, illetve a sporttartalmak azok, ahol jóval hosszabb az oldalon eltöltött idő per cikk, per tartalom. Összehasonlítva mondjuk egy bulvár vagy egy szórakoztató tartalommal, ahol lehet, hogy csak a videót vagy a képeket végigpörgeti, de valójában nem is olvassa végig a cikket a felhasználó. És ugyanez, ezért mondom, hogy a jövő évben is lesz ennek relevanciája, mert jövőre is persze lesznek bajnokok ligája, meg egyéb tenisz Grand Slam, meg WTCC, meg egyéb mérkőzések, meg események, amiket közvetítenek ezek az oldalak. Viszont jövőre nem lesznek feltétlen ilyen nagy rangos nemzetközi sportesemények, de a felhasználók ott lesznek, mert továbbra is olvassák ezeket a cikkeket, nézik az eredményeket, és így tovább.
Egy dolog maradt hátra, ez pedig a korszerű hirdetési megoldásoknak a témaköre. Volt 2000-es években, emlékszem, 2000-es évek közepén, 2010-es évek még a bannerek, a villogó bannerek, azok még úgy mentek, pörögtek. Az az érzésem, hogy a banner az szép lassan elkezdett kikopni az online térből. Most mi az, ami a legtrendibb?
Igazából a bannerek továbbra is trendik, ez a hírem. Szóval
az nem idejét múlt, nem retro.
Nem, amire te gondolsz, eleve a bannerek az egy nagyon nagy gyűjtőfogalom, szóval amire te gondolsz, ez valószínű ezek a nagyon 2000-es évek elején megjelent statikus mozdulatlan.
Volt, amilyen villogott.
Hát ez még jobb. Ezek most már itt tiltva vannak a beterett standardek alapján, de hogy alapvetően most is a banneres hirdetések egy szöveges környezetben nagyon jól működnek, nem mindegy, hogy hol van elhelyezve az a banner, tehát mi azért folyamatosan figyeljük, hogy milyen ezeknek a láthatósága, és hát a hirdetők is a minél nagyobb felületek, minél magasabb láthatóságú megjelenések felé mennek, illetve hát ezek közül is vannak úgynevezett rich media, ezt most nem fogom lefordítani, nem banner baj, megoldások, amik biztos láttatok ilyet, hogy kinyílik, videó indul el benne, forog, pörög, becsukódik, tehát valamilyen aktivitást csinál, ezek még jobban oda vonzzák a tekintetet, és ez is banner, tehát hogy ez is ebbe a gyűjtő fogalomba tartozik. Ami viszont ennél még jobban megy, ez a videós hirdetés, úgyhogy...
Ami már eleve megy.
Az megy, igen.
Hát videós, ugyan?
Nem. Ennek is két fajtája van. Az egyik, ami videós környezetbe indul el, ott elindulhat, amikor a felhasználó elindítja a videót, akkor elindulhat hanggal, hiszen ő ott gyakorlatilag hozzájárul, hogy ő egy hangos, képes tartalmat fog fogyasztani, és akkor ott elindulhat hanggal a hirdetés. A szöveges környezetben megjelenő videós hirdetés, amire céloztál, ez az Outstream névre hallgat, ez viszont hang nélkül indul el, és ez a felhasználó által hangosítható, vagy nagyítható, pörgethető, és így tovább.
Maradt még egyetlen egy dolog bennem, ez pedig az, hogy a kereskedő ház az mennyire diktálhat tartalmi trendeket? Milyen eszközei vannak egy kereskedő háznak erre?
Az egyik az a natív hirdetések, amiket használunk is, meg nem csak mi, hanem nagyon sokan használják a piacon már elég régóta. Ez most már automatizált úton is működik, nem csak hagyományos úton. Ez az, amikor a kereskedőház oldaláról jön az igény, hogy van egy hirdető, aki szeretne valahogy a tartalomba úgy megjelenni, hogy egy kicsit bújtatottan, nem bannerrel, nem videóval, nem tudom, de beszéljünk mondjuk arról a problémáról, amire ő megoldást kínál. És akkor ilyenkor mi a szerkesztőséget briefeljük, megkérjük, hogy írjanak egy olyan tartalmat, ami ezzel foglalkozik, mondjuk szív- és érrendszeri betegségek témával foglalkozik, és aztán ennek a környezetében valahol befűzzük az ő kis üzenetét. Ezek általában sokkal jobban, vagy ezek nagyon-nagyon azért tudnak jól működni, mert a tartalomhoz mindig jobban tud a felhasználó kapaszkodni, vagy tehát jobban be tud vonódni, mint egy hirdetéshez. Vagy tehát a hirdetésnek nehezebb dolga van, hogy ugyanazt a figyelmi szintet elérje, mint egy szerkesztett tartalomnak. Ez az egyik irány. A másik, amiben talán van mozgásterünk, hogy most pont a foci EB kapcsán, hát kezdenek elfogyni a helyek, mindenki most meglepő módon a foci EB környezetében szeretne megjelenni, és van olyan férfi életmód magazin szájt a portfóliónkban, ahol megkérdeztem tőlük, hogy csinálnának-e külön egy foci EB rovatot, mert hogy egyébként megvan hozzá a stáb, fel tudják húzni, tudják ugyanazt a forgalmi adatot hozni, akkor ott még további megjelenéseket tudunk generálni, és mondták, hogy abszolút, nyilván erre mondtam, kell egy 2 hónap, de hát szerencsére most még így március elején még azért erre talán van idő. Alapvetően a tartalmi vázát egyik kiadványnak sem szeretnénk megváltoztatni, hiszen ez tényleg a kiadónak a szuverén joga, hogy ő milyen tartalmakkal dolgozik. Én el tudom mondani azt, hogy most megnövekedett kereslet van a foci tematikára, vagy a női életmódból a, nem tudom, gasztrovonalra, vagy a akármi, tehát hogy nagyon jó lenne mondjuk valami főzős tematika, de nem biztos, hogy ő azt fogja mondani, hogy neki megéri ezért felvenni egy olyan újságírót, aki naponta 5 receptet leközöl az ő női magazinjában.
Tamás? Maradt-e benned
valami?
Szerintem
úgy ne engedjük el ezt, tehát, hogy nem mond egy számot, tehát, hogy mi az, ami...
Bocsánat.
Jó? Tehát szerinted 22-höz, illetve 23-hoz képest hogy fog alakulni 24-ben a digitális piac? Bocsánat.
Ez kedves.
A jósnő szerepét megint kiosztotta, Tamás.
Most ezt azért nehéz így megjósolnom, mert a többi szereplőnek a piaci várakozásaival nem annyira vagyok tisztában, az én várakozásaim meg lehet, hogy túlzóan optimisták ahhoz képest, ami
kíváncsiak
a piac.
Mm.
Én mondjuk egy ilyen 5-10% közötti növekedésre tippelnék piac szinten, de azt is gondolom, hogy a nemzetközi platformok, annak ellenére, hogy mindent elkövetünk, hogy ne így legyen, de hogy ők ennek nagyobb nyertesei lesznek, mint a hazai platformok. Függetlenül mindentől.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál nálam.
Nagyon köszönöm én is.
Erdélyi Eszterrel, az Etmédia digitális vezetőjével beszélgettünk. Hamarosan folytatjuk a Business Lounge című műsort. Business Lounge. Stanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke, az ICCO frissen kinevezett vezérigazgatója vendégünk, akit szeretettel üdvözlök, szervusz!
Szervusztok, köszönöm a meghívást!
Témánk a kommunikációs szakma határon innen és túl, avagy mit tanul a hanyatló nyugat a magyar PR guruktól és fordítva. Ezt így meglőnénk.
Elég ambiciózus, de köszönöm, jól esik.
Figyelj, ez egy általános kérdés volt, de lényeg
sokat
az,
gondolkoztál ezen?
Eléggé, látszik rajtam, nem? Szóval a lényeg
jó,
az,
de valamennyire hogy... értesz akkor igen. a szakmához, mert ez elég jól pozícionálta a PR szakmát.
Ja, igen?
Hát.
Jó, akkor ezt is ki fogjuk bontani.
Azt jelenti, azt érzed, hogy a magyar szakemberek tudnak a globális piacon is adni
valamit.
Én ezt
remélem. Én ezt remélem, és egyébként nem csak ezen a területen, hanem bármilyen területen. De ugye ezt azért dobtam be, mert ahogy az előbb említettem, az International Communications Consultancy frissen kinevezett vezérigazgatója vagy, ami ugye egy, ez londoni székhelyű.
Londoni székhelyű a cég, és nemzetközi, tehát azt hiszem 40 országból vannak tagjaink.
Túl azon, hogy nem ez lesz a fő témánk, de azért nagyon érdekel az, hogy milyen szempontok szerint válogattak, vagy milyen szempontok szerint választottak ki téged, és az a kérdés az nem teoretikus volt, szóval az, hogy mi az, amit egy 10 milliós országból, a PR kommunikációs szakmából te el tudsz vinni egy nemzetközi színtérre, az tökre érdekel, és ott mik az elvárások? És aztán azt, amit ott megtanulsz, azt hogyan hozott haza, ugye, mint az MPRS elnöke?
Igen, hát a választás szempontjairól elsősorban a boardot, illetve az executive committee-t érdemes megkérdezni, mert én itt most a másik oldalon voltam, bár annak idején a pénztárnokként én is az executive boardnak a tagja voltam, csak ugye azzal, hogy kineveztek egy fizetett pozícióba, azzal arról a pozíciómról le kellett mondjak. Tehát valamennyire ismertem a szervezetet, és szerintem ez az egyik szempont volt, hogy én azért 2016 óta képviselem a Magyar PR Szövetséget az ICO vezetésén belül, tehát elég jól ismerem, és elég aktív tagja voltam a szervezet vezetőinek, vagy az aktív tagjai között voltam, tehát a szervezetet sokkal jobban ismerem. A másik, ami szerintem egy fontos szempont volt, és itt talán nem pusztán Magyarország volt az, ami egy kiválasztási szempont volt, de ugye a Magyar PR Szövetséggel az elmúlt 4-5 évben elég látványos fejlődést értünk el. Ez a fejlődés ez külföldről is látszik. Részben az olyan projektek miatt, amik a nemzetközi versenyeink, a nemzetközi zsűri, a Prexával kapcsolatos, de amit még annak idején Bánhegyi Zsófival létrehoztunk projektet, a Trend Report, az is ugye angolul is megjelent, tehát az látszik külföldön. És az ICO vezetése úgy érezte, hogy ha ezt egy kis országban valaki meg tudta csinálni ezt az óriási fejlődést, akkor hát, ha ezt meg tudja csinálni globális szinten is.
Ennek egyébként mi az oka, mert akartam is kérdezni, hogy én úgy látom, hogy begyújtottátok a rakétákat, tehát hogy volt egy hosszú munka, ami most élt be, vagy mi az, ami történt most így az elmúlt 4-5 évben, hogy ilyen látványos lett ez a fejlődés?
Igen, szerintem több szempontja van. Az egyik az, gyorsan kezdem a saját házunk tájával, a 4 évvel ezelőtt, amikor az első elnökségi ciklusomban, vagy az elnökséggel indultunk el, akkor ott volt egy ilyen szemléletváltás a Magyar PR Szövetségben. Korábban ez egy ilyen exkluzív szervezet volt, ahol viszonylag kevés tag próbálta öndefiniálni és magas színvonalú programokat készíteni a PR Szövetségen belül, de bizonyos értelemben ki is zártak olyan szereplőket, akik egyébként klasszikusabb piaci szereplők voltak. És amikor engem megválasztottak, akkor én azt mondtam egy ilyen egyszerű szlogennel, hogy az exkluzívból váljunk inkluzívvá, és mi legyünk az a szervezet, amiben aki a PR szakmában dolgozik Magyarországon, lehetőség szerint mindenki legyen a tagja. És ez ugye azt hozta magával, hogy sokkal jobban tudtunk beszélgetni arról, hogy a gyakorló PR szakmának mik azok a kihívásai, mik azok a problémái, amivel egy szakmai szövetség segíteni tud. És ezáltal, hogy ma gyakorlatilag 3-4-szeresére növeltük a tagságunkat az elmúlt 4 évben, ezáltal jóval inkább képviselni tudtuk azokat a szereplőket, akik egyébként piaci szereplők, akár az ügyvédségi oldalon, akár megbízói oldalon, de ugye egyéni tagjaink, meg tavaly óta most már civil szervezeti és diák tagjaink is vannak. Tehát ez az egyik szerintem, amiért most láthatóbbak vagyunk, és ez a munka. A másik pedig, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, talán 4-5 évben a PR szakma értéke is felértékelődött, látványosabb lett az egész világon, ami sajnos azért annak köszönhető, hogy a PR szakma az egyedüli, ami látványos tud segíteni egy válsághelyzetben, és gyakorlatilag az elmúlt 4-5 évben folyamatosan egy Covid, egy háborús helyzet, a klímaváltozás, ezek mind-mind olyan ügyek.
Ezek tették szexibbé a PR szakmát, mert az tényleg, ahol megegyezhetünk, hogy a PR egy picit ilyen, mindig ez ilyen mostoha gyerek volt, vagy ilyen büdös volt. Jó, a PR cikket azt csak akkor olvasom el, hogyha valami nagyon, nagy, nagyon erős kötődésem van hozzá.
Szomorú, ha azt mondod, hogy büdös volt a PR szakma, meg egy kicsit örülök, hogy azt mondod, hogy szexi, bár pont most volt egy kutatás, ami szerint a szexi szó nem annyira szexi, Tényleg? Most már, igen.
Kikutatta, várjál, nem az a lényeg, hogy milyen kutat, kikutatta.
Igen, biztos manipulálták szerinted a kutatási eredményt.
Csak kritikus gondolkodás.
Igen, szóval szerintem azzá is vált. Ugye a klasszikusan a PR az úgy is mondják angolul, hogy earned media. Tehát, hogy mi az a média, amit úgy szerzünk, vagy média felület, amit úgy szerzünk, hogy nem kell fizetni érte.
Akkor ez self-relations kéne legyen, nem? Tehát SR.
Részben az is, ugye az R a relations szerintem igen. Az a mi szakmánknak az a legfontosabb eleme, és talán azért is érdekes, mert a P szót, hogyha a public szót elveszük, vannak ma már, akik azt mondják, hogy a P az a people, és people relations jelent a public relations. Én azt mondom, hogy szerintem az óriási különbség mondjuk a marketinghez képest, hogy amíg a marketing az döntően egy stakeholderre, a fogyasztókra koncentrál, és azt azért nagyon pontosan ismeri kutatásokkal, folyamatos fókuszcsoportokkal, rengeteg digitális módszerrel érti, addig a PR szakmának az összes többi stakeholdert is értenie kell. A szabályozói környezetet, a politikai környezetet, geopolitikai környezetet, a munkavállalókkal való kapcsolattartást, a civil szervezetekkel való kapcsolattartást, és pont emiatt ez egy kicsit átfogóbb, szélesebb, és kevésbé annyira mély, ha úgy tetszik, mint a marketinges szakma. Nyilván ez is mutatja azt, hogy mondjuk egy kommunikációs tortában a PR szelet az 3-4% körül mozog az egész kommunikációs tortából. Tehát ilyen 15-20 milliárd körülre tesszük a PR szakma.
Mennyi a marketingnek a szelete?
Hát a marketing szerintem már nem külön torta, hanem ott is jóval inkább feldarabolták, hogy vannak rendezvényesek, vannak reklámügynökségek, most már az influencer marketingnek önálló szelete van bizonyos szempontból. Tehát mi csak azt látjuk, hogy a mi torta szeletünk az 3-4% körül mozog.
Hogyha már a marketinget említetted és a metodikát, akkor ugye sok olyan cég van, ahol a marketing meg a kommunikációnak egy felelőse van olyan, ahol ez ketté válik. Sokszor nem lehet tudni egyébként, hogy kihez mi tartozik, hogy mi áll a véleményed, hogy működik ez cégen belül.
Én szerintem ebben van egyfajta verseny, amit én nagyon szeretnék elkerülni. A marketingesek általában azt szeretik mondani, hogy a marketing vezérlés, a PR az egy eszköztár a marketingben. A PR-esek nyilván azt szokták mondani, hogy miénk az igazi stratégiai szerep, és hozzánk képest a marketing egy megvalósító, illetve csak egy stakeholderrel foglalkozik. Szerintem nincs sok értelme az ilyen versenynek, főleg a mai világban. Én azt gondolom, hogy marketing eszközök is vannak, PR eszközök is vannak, és a szándéka vagy az intenciója a két szakmának az egy kicsit más. A marketing elsősorban a márkaépítéssel és az értékesítés támogatásával foglalkozik, a PR pedig általában azzal a közeggel, annak a közegnek a megértésével, amiben egy vállalat, egy cég, egy szervezet dolgozik, és az összes stakeholderrel való jó kapcsolatot próbálja kialakítani.
Mit neveznél meg hálás és hálátlan feladatnak a PR-ben? Ezeknek a dolgoknak a tükrében, amit most elmondtál.
Kicsit nehezet kérdezel, mert szerintem nagyjából ugyanaz mind a kettő. Tehát ami hálátlan az, hogy egy csomó krízist kell kezelnünk, vagy akár megakadályoznunk. Viccesen volt az egyik rendezvényünkön a PR Szövetségnek, a Drinks and Drinks rendezvényen elhangzott egy olyan mondat, hogy egy PR vezetőnek a bónusza az a meg nem jelent cikkek számától függ. Tehát, hogy hány olyan botrányt sikerült elkerülni, amit vagy az újságírók, vagy valamelyik stakeholder próbált kirobbantani.
És ez akkor innentől megoldó embernek is lehet nevezni a PR szakembert.
Így van, hát azért készültek erről filmek is, akár művészfilmek, de populáris filmek is. Szóval szerintem az egy fontos eleme, hogy amikor egy krízis helyzetet meg lehet előzni, akkor ott a PR-eseknek nagyon sok szerepe van, ha kezelni kell, akkor is nagyon sok szerepe van a PR-nek. De szerintem ebben mindenképpen is. Ugye, amit előbb is beszéltünk róla, hogy az elmúlt időszakban egy csomó olyan válság volt, vagy válság van körülöttünk, és talán ezekre a válságokra kell jobban készülni a következő időszakban. Ebben én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban navigál a PR szakma. Azért, hogyha visszagondoltok, egy csomó olyan tök jó kampány volt a COVID idején, hogy lehet az oltással, a egészségre való odafigyeléssel foglalkozni. Ez Magyarországon, külföldön is működött. Ezek azért nagyon sok esetben PR-driven vagy PR-vezérelt kampányok, programok voltak, de mondjuk a klímaváltozással kapcsolatban is rengeteg marketinges kampány van, de azért ezeknek a történeteknek a nagyobb része az mondjuk egy PR-es fejéből ugrott ki. Most például, hogy visszatérve az ICO-ra, most például az UNDP-vel egy nagy klímaváltozásos kampányon dolgozunk. Március 21-én lesz a launch, amikor elindulunk a földnapjával, április 22-ével lesz egy következő lépés, és a Cannes Lions Fesztiválon fogjuk befejezni ezt a kampányt. Ez is gyakorlatilag nagy klímaváltozásos kampány, ahol, ha úgy nézzük, ez egy hálátlan ügy, hiszen a felmelegedő föld ellen kéne valamit küzdenünk, tehát egy nagyon necces ügyben dolgozunk, viszont baromi hálás, mert hogyha itt valamit elérünk, akkor az igazán jót tesz mondjuk a földnek.
Hát meg hálás ügy, mert valójában azért erről mindenki beszél, szóval ez nem egy új keletű dolog, ezt mindenki érti, szóval nem a nulláról kell kezdeni ennek a kommunikációját.
Hát azért, hogyha most hazabeszélhetek egy kicsit, 5-10 évvel ezelőtt még a klímaváltozásról nem nagyon tudott senki, vagy ha igen, akkor inkább tagadták. Ma már az, hogy ez a közbeszédnek a része, az abban azért a PR-eseknek volt szerepe.
Na.
Ez, amit említettél, ez egy nemzetközi projekt, ugye?
Igen, ez most 70 ország.
És ennek egyébként van magyar lába is, tehát hogy ilyenkor bekapcsoló.
Lesz, igen. Hát itt azért jó a kérdés, és köszönöm az
alákérdezést.
Igen, nagyon köszönöm, hogy alákérdezt. Lesz, igen, magyar lába is. Nyilván részben azért is, mert az ICO-ban a Magyar Szervezetet PR Szövetséget képviselem, tehát egy kicsit könnyebb bevonni a magyar szereplőket is, de biztos, hogy lesz magyar lába, itthon is látható lesz a kampány.
Lehet-e beszélni külföldi és hazai trendekről? És ha igen, akkor ezek eltérnek-e egymástól, vagy azért most már egyre kevesebb az átmenet az ilyen trendek között? Számít-e az, hogy kis ország, kis pénz, kis foci, nagy ország, és a mondat második felét azt tudod?
Én szerintem igenis, meg nem is. Most ez nagyon diplomatikus válasz volt. Szerintem a technológiai fejlődések, az AI megoldások, azok nagyon hamar megérkeznek PR területre is Magyarországra, vagy a kis országokba is. Amiben óriási különbség van, hogy a jóval nagyobb piacokon jóval diverzebb a PR szolgáltatás is. Tehát egy angliai PR ügynökségnél ott simán ülnek olyan adatelemzők, közgazdászok, HR szakértők, akik egy-egy kampányon vagy egy-egy ügynökségi ügyfélmunkán dolgoznak. Magyarországon vagy egy kis országban, mint egy 10 milliós országban sokkal inkább szükség van ilyen több mindenhez értő szakemberekre. Ami egyébként hozza azt is, hogy bizonyos magyar szakemberek azért eléggé könnyen eladhatók nemzetközi piacon, hiszen nem csak egy-egy területre szűkített tudásuk van, hanem sokkal átfogóbb ismeretük vagy gyakorlatuk is van.
A marketing láthatóságról beszélünk egy picit. A fókusz az sokkal erősebb a cégen belül, vagy a szakmán belül. Ugye dedikált budgeteket kap a marketing, a reklámtortáról az előbb beszéltünk, de mi ennek az oka?
Azért nehéz a kérdés, mert legalábbis megpróbálom leegyszerűsíteni a választ. Az én szemszögömből, vagy a mi PR-esek szemszögéből, ugye a marketing büdzsé azért mindig sokkal nagyobb, mert a gyártásnak a költsége, illetve a média felületeknek, foglalásoknak a költsége, az a marketingeseknél sokkal inkább jelentkezik, mint mondjuk a PR-eseknél. A PR-ben szerintem a hozzáadott érték, tehát ha úgy tetszik, a tanácsadói óra, vagy a tanácsadói gondolkodás az, amit meg kell fizetni, de hát azért abból viszont jóval kevesebbre van szükség. Tehát ez indokolja szerintem akár többszörös vagy több tízszeres különbséget büdzsékben a marketing és a PR büdzsék tekintetében.
De lehet, hogy ez okozta, amit az elején beszéltünk, hogy egy picit kevésbé volt szexi a PR szakma, mert meg egyáltalán a PR megítélése, mert ott gyakorlatilag ilyen jó kapcsolatokon alapszik nagyon sokszor az, hogy valami megjelenhet, vagy sem. Tehát nem ilyen egyértelmű, mint a marketingnél. Figyelj, ez reklám, tessék, itt a lóvé, és ennyire lehet hirdetni ennyi másodpercet. A PR egy teljesen más, az egy ilyen beágyazott, ilyen picikét, vagy hogy mondjam, egy civilebb egy fokkal, mint a marketing.
Így van, hát ezért ugye ezt is beszéltük, hogy ez inkább gyakorlatilag ma már people's relations, és nem public, nem pusztán public relations. Teljesen egyértelmű, hogy ez volt a különbség, hogy itt kevés jó szakembert, vagy kevesebb jó szakembert kell megfizetni, és sokkal kevesebb az a outsourcolandó, vagy máshol elköltendő büdzsé, mint ami marketingnél mondjuk a médiában megjelenik. De azt gondolom, hogy a PR szerepének az erősödését az is hozta, hogy a PR szakemberek az elmúlt, akár ügynökségek is, tehát nem csak egyéni szakemberek, az elmúlt 5-10 évben elkezdték megismerni a marketingálság által használt módszereket. Már sokkal jobban tudnak költeni pénzt social médiában, akár fizetett felületeken is, és nem csak a általad fizetett PR cikknek titulált konstrukcióban, hanem hanem egyéb más médiafelületeken is az együttműködéseket jobban tudják koordinálni mondjuk médiacégekkel, és ez is hozta azon túl, hogy a PR szerepe a válságok miatt felértékelődött, ez a szakértelem is hozta, hogy a PR ügynökségek azért már jóval nagyobb szeletet tudnak egy egész kommunikációs büdzséből kihasítani.
Hát meg, hogy saját magatokat egy kicsit láthatóbbá tettétek, én azt gondolom, hogy ez sokszor ilyen érdekérvényesítés is, akár még cégen belül is, nem?
Így van, de ez tényleg remélem, hogy így van ebben, szerintem a szakmának is, az összes szakembernek, remélem, hogy a PR szövetségnek is van szerepe, és ebben azért az, amit a PR szövetségen keresztül meghoztunk, ilyen listát, amit ugye marketing és médiával közösen létrehozott toplista.
Köszönöm.
Én is próbáltam alátenni egy mondatot. Az, hogy a hazai versenyünk, a Prexa versenyben van egy nemzetközi zsűri is, tehát nemzetközi szinten is meg tudjuk mutatni a magyarországi jó kampányokat. Az, hogy az egyetemisták és a 35 év alatti fiataloknak van önálló versenyünk, ott is van egy szaklista. Tehát egy csomó olyan felület van, ahol jobban meg tudtuk mutatni magunkat. Van még egy olyan terület, amivel fókuszálni, vagy amire fókuszálni akarunk, hogy az elmúlt 3-4 évben szerintem elég jól bekerültünk abba a közegbe, hogy ma már kommunikációs területű vagy témájú konferencia program nem nagyon van, ahol a PR-nek nincs szerepe, és mivel nekünk ugye a PR stratégiai szerepét is be kell mutatni, ezért most a következő időszakban igyekszünk majd a biznisz felé is fókuszálni, hogy előbb-utóbb ne legyen olyan üzleti konferencia, ahol a PR-nek vagy a stratégiai kommunikációnak nincs szerepe.
Köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm én is.
Stanislav Andrással beszélgettünk, a Magyar PR Szövetség elnökével, az ICO vagy ICCO frissen kinevezett vezérigazgatójával. Ez volt már a Business Lounge. Tamás, mit szeretnél mondani?
Mindent megkérdeztünk.
Akkor köszönöm szépen a mait. Sziasztok. Is. Találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!
Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n.